képes családból származott, hatan voltunk testvérek. Az édesapám, mint munkás, dolgozott a nagyapám földjein. Én voltam a legidősebb a családból, hát rám esett mindig a legnehezebb munka. Én már fiatal gyerekkoromban be voltam fogva a földi munkákra, a háztartási munkákra és a egyéb munkákra, ami a ház körül adódott. Persze már a kis lány koromban rám volt bízva annak idején a libák őrizése. Volt egy nagy csapat liba, amit rám bíztak, hogy vigyázzak rájuk. Én, mint olyan virgonc kislány, elfeledkeztem a libákról, és a játék közben egyik barátnőm egy kis liba zakára kapott. Mikor én ezt észrevettem, nagyon megijedtem. Persze mindjárt sírásnak eredtem, és hazarohantam. Édesapám pontosan felemelt pont a kertbe. Mikor észrevette azt, hogy én sírok, mindjárt gondolta, hogy baj van. Fogta a vesztőt, és azonnal utánam rohant. Én kezdtem futni az utcákon végig, utoljára elkapott, és jól agyonvert. Hát mit csinálhattam a libát, már föltámasztani nem lehetett, persze megbeg lett. Erre én hazasiettem, nagymamának elpanasztottam, hogy mi történt, ő kezdett megvédeni, de bizony mind hiába volt. Hát ilyen élmények voltak annak idején a én gyerek életemben. Utána, mikor már kezdtem fölköpörödni, 46-os években, persze a háború után volt, elég nagy nyomorúságban éltünk, és így aztán eljöttek a pozsonyi rokonok, és engemet elvittek Pozsonyba. Ott folytattam az iskolát, hát elég nehéz volt, mert én mikor oda kerültem, abszolút nem tudtam szlovákul beszélni, csak megyeit. Nem ismerték el azt, hogy én már jártam 2 éven keresztül Nagybodakon, magyar nyelvű iskolába. Pozsonyba újból meg kellett ismételni a iskolát, persze szlovák nyelven. Én nem tudtam abszolút, hogy mit is adnak elő, mert nem értettem a szlovák nyelvet. Talán hasznomra is lett az, hogy én 46-ba Pozsonyba kerültem, mert orvosi vizsgálat alatt kellett áttesni, és megállapították, hogy nagyon le vagyok gyöngyülve, és a tüdőm beteg. Így aztán az orvos elrendelte, hogy el kell menni gyógykezelésre Tátrába. El is kerültem Lucivnára, ahol 6 hétig kezeltek. Utána visszajöttem Pozsonyba, és folytattam az iskolát. 48-ban újból ellenőrzésre kellett menni, és megint csak megállapították, hogy a tüdőmnél a fót nem hogy kisebbedett volna, hanem megnagyobbodott. Újból meg kellett ismételni a további gyógykezelést Lucivnán. Itt már akkor bizony 6 hónapot töltöttem. Talán javamra is lett, hogy ide elkerültem, mert megtanultam tökéletesen a szlovák nyelvet. Hát annyi hasznom lett belőle, hogy tovább folytattam a szlovák iskolát, és így befejeztem az alapfakot Pozsonyba, és később pedig folytattam az iskolai tanulmányokat Fölbáron, ahol szlovák tannyelvű iskola nyílt, és itt sikerült befejeznem az úgynevezett polgári iskolát. A szünidő alatt bizony már részt kellett vennem a nehéz határi munkába, hol a répapucsulásnál, hol pedig a maszinázásnál. Ugyanis nálunk annak idején a cipőgépek mellett kéveoldozókat alkalmaztak, és én itt, mint 13 éves kislány, már a kévét oldoztam a cipőgépen. Sokszor olyan nagy kévéket dobáltok az ötetőt, mert úgy nevezték, aki a kévét beledobta a dobba, hogy ötető, hogy majd elvitt engem. Ilyen nehéz volt az én sorsom. Sajnos nem lehetett más csinálni, mert a családból én voltam a legidősebb, a többi gyerek az mind kicsi volt, és nekem kellett a nehezet vállalni. Később, már 14 éves koromban, megint csak el kellett menni valami brigád munkára, akkor viszont részt vettem a szőlőkötözésen, a magányos gazdáknál, modorba. Nagyon nehéz sorc volt az ott nekem. Nem voltam ilyenhez hozzászokva, mikor befogadtak a szőlőgazdát, elhelyeztek egy színás pajtába, és azt mondták, hogy az lesz a mi szállásunk. Öten, hatan lányok aludtunk egymás mellett, pokrótokkal betakarózva, és korán reggel, 5 órakor a lamos földekén kellett menni, és a szőlőket kötözni. Utána úgy látszik megsajnált az egyik szőlős gazda, és 2 nap után bevitt a lakásába, vagyis a konyhájába. Ott volt egy úgynevezett asztalágy. Az olyan célt szolgált, hogy nappal azon ebédeltek, este pedig kihúzták, és ott aludtunk. Hát ott aludtam én. Mire ébredtem egy éjszaka? Én ugyanis nem tudtam, hogy van egy bolond fiúk, aki éjjel fölkelt, megfogta a nagy konyhakét, és kezdte hajtani a apját, anyját a lakásba, mert meg akarta őket ölni. Én úgy agyon ijedtem, hogy nem tudtam, mit csináljak, meg sem értem mozdulni az asztalágyba. Azt fogadtam, ha én onnan kikerülök éve, többet és soha nem fogok aludni, inkább alszok a többi lányokkal, fönt a szína vagy a szalma kazalba. Így telt el 2 hét, hogy én az időmet ott töltöttem, és kerestem annyi pénzt, hogy hazajöttem, és abból egy kicsit felöltöztettem. Persze már voltam olyan lány, hogy szerettem volna szépen öltözni, és a szülőknek a kevés fizetésből nem került rám az, ami nekem tetszett volna. 15 éves koromban, hát még bizony elég gyönge lánka voltam, befejeztem az iskolát, és augusztus 1-én, 52-ben elfoglaltam, mint hivatali munkaerő, a falu lakosságának az irányítását. Ott dolgoztam, mint hivatalnoknő, a 780 lakosságú falustáról. Nem volt az bizony könnyű, mert akkor még jegyrendszer volt, nekem kellett kiutalni a jegyeket a lakosság számára, úgy az élelemre, mint a ruházatra. Bizony nehéz napjaim voltak, nehéz éjszakáim, mert nem volt, aki engem irányítson, hogy hogy és mint csináljam a munkát. Az előttem lévő kolléganő átlett helyekre a Medesdi faluba, tőlünk 3 kilométerre, és mikor utána mentem és kértem a segítségét, azt felelte, éltesse tanítottad a senki, tanuljam a magam nyomorúságán. Az volt a nagy szerencsém, hogy volt egy ügyes kisbírom. A kisbíró és a felesége mindig ott voltak körülöttem, és besegítettek legalább annyit, hogy irányították a lakosságot, hogy betartsák a hivatalos napokat, és csak egyenként jöjjenek a irodába. Bizony a jegykiadás alatt, ha a kisbíró felesége nem állt volna a ajtóba, és nem lett volna olyan erélyes, mint amilyen volt, akkor sok esetben asztalt borították volna a népek fölén. Mert nem tudtam kielégíteni a lakosságot kellőképpen úgy, ahogy ők akarták volna. Főleg, ha egy esküvő volt valamelyik családba, nagyobb mennyiségű vajra, cukorra vagy lisztre lett volna szükség, és én nem csinálhattam senkinek kivételt. Nem vehettem el a másikéből, hogy neki adjam annak, akinek nagyobb szüksége van rá. Bizony sok esetben nagy konfliktusba kerültem a lakossággal, nem akarták megérteni, hogy ez egy rendelet, ezt nekem be is kell tartani. Így szintén problémát okozott a kontingens beadás. Ki volt írva a lakosságra, aki tyúkokat, libákot, kássákot, disznókot vagy marhákot nevelt, hogy le kellett nekik adni bizonyos mennyiséget, amit úgy neveztek, hogy kontingens. Aki ezt nem tudta teljesíteni, annak nem volt joga arra, hogy megkapja a járandóságát, ami járcsúna az államtól. Bizony itt is nagy problémába ütközött, főleg a parasztokkal, akinek több hódja volt, nagyobb volt a termése, csak nem akarta megérteni, hogy az államnak is be kell szolgáltatni azt, aminek jár. Nagyon nehéz napjaim voltak, nagyon sok éjszakát átszírtam, mert tudásom kevés volt, és nem tudtam, hogy is fogom a következő napot irányítani. Hálávú tartozok a volt kisbírónak, a feleségnek, akik igazán sokat segítettek a munkámba, mert egyedül nem boldogultam volna egy 780 lakosságú kis faluba, ahol a elnök is olyan volt, hogy neki se volt nagyobb tudása, nem várhattam tőle semmi nemű segítséget. Teljesen egymagamra hagytak, egymagamra voltam utalva a munkám elvégzésébe, irányításába. 1954-ben férhez mentem, oda kerültem anyósomékhoz, ott laktam náluk. Elég nehéz helyzetem volt, mert bizony nem tudtam főzni, sütni. Nem értettem a háztartási munkákhoz nagyon, vagyis úgy, hogy el tudjam teljesen önállóan látni a családot. Kénytelen voltam hozzászokni anyósom szokásaihoz, ellesni a ő tudását, amit ő végzett a ház körül. Persze, annak idején még otthon sütötték a kenyeret, vagyis a falu kenencéjén, ami a falu közepén volt. Este megkészítették mindig a kovászt, megsütálták a lisztet, reggel mindjárt neki fogtak kenyeret dagasztani, mikor megtelt, kifűtötték a falu kemencéit, és odavitték a kenyeret sütni. Ami lemaradt a kenyérből, abból készítettek ebédhez friss lángost. Ezt tettük ebédre a jó finom savanyú bablevessel, vagy esetleg a zöldséges bablevessel. Megint kedvenc eredelem lett anyósoméknál úgynevezett kőtűz. A kőtűz úgy készítették, hogy hagyták kisirázni a gabonát, jobban mondva a rozsot, és utána abból készít a kőtűz. A kőtűz szintén kemencébe kitették. Beletették a lábosba a kőtűzbe belefűrkoztak nádokat, és úgy kitették meg a kőtűzt. Ez nagyon finom eledel volt. Mondhatnám, pótulta a jó vitamin. Édes volt, és nagyon jó ehető. Úgy szintén megtanultam anyósoméknál készíteni a kukoricagáncit, a kukoricagörhönt, ami számunkra annak idején újdonság volt, mert én ezt otthon, a én szüleimnél nem nagyon ettem. Otthon csak kukorica gombócot szoktak csinálni. A kukorica gombóc szintén finom eledel volt, ami számunkra, ami úgy készült, hogy lemorzsoltuk a kukoricát, utána ledaráltuk, átcsitáltuk, a kukorica lisztet megforráztuk, ebből gombócokat készítettünk, kifőztük forró vízbe, és mindenki a maga kedve szerint fogyasztotta, ki túróval, tejföllel, ki forráztejjel, kinek hogyan ízlett. Ez a gombóc olyan laktató volt, hogy bizony volt, mikor egész nap kisen éheztünk tőle. Ez volt, ami hagyományos, régi eledelünk a mi családunkba. A én fiatal koromban bizony a kulturális élet nagyon szegény volt. Ami szórakozásunk csupán abból állt, hogy volt egy bácsi, aki nagyon jól tudott sikerázni, és egy kamra helyiségbe összeszoktunk menni fiatal lányok, és a sikerára táncoltunk. Ez volt a mi szórakozásunk. Minden héten, pénteken vagy esetleg szombaton. Később bejött a mi falunkba egy virág nevezetű bácsi, aki mint asztalos dolgozott, egy asztalos mester mellett, és neki volt egy csoportja, ő családjából, akik nagyon jól tudtak zenélni, és ők szoktak rendezni ilyen házi bulikot, hol a udvaron, hol valami szabad magtárba, mikor milyen helyiséget találtunk erre alkalomra. Ez volt a mi szórakozásunk, vagy esetleg, ha egy hónapban egyszer megjelent nálunk a vándormozi, ami Pozsonyból szokott jönni, és a kocsma helyiségébe vetítette a filmet. Nagyon nagy öröm volt ez számunkra, hogy legalább ennyivel is tudtunk művelődni, mert bizony annak idején a televíziót még mi nem ismertük. Esetleg itt-ott egy-egy családnál volt rádió, és amellett, ha volt lehetőségünk, akkor szórakoztunk. Így teltek el a fiatal éveink, persze fiatalnak nevezzük azt a 14, 15, esetleg 16 évet. Később már kulturálódtunk, megnyílt az a lehetőség, hogy egy régi iskolábú kultúrházat csináltunk a falunkba, és oda jártunk vasárnap délután színdarabokat játszani, vagy esetleg táncmulatságokat rendezni. Persze ezt már követte az, hogy 1954-ben férhez mentem, és kezdődtek az egyéb gondok, akkor már nem gondolkodtam azon, hogy elmenjek szórakozni ilyen bulikba, amit a mi falunkba rendeztek. Később, 1959, 60-as években már összpontosították falunkot, Kül, Bodak és Felbárk, és a központunk lett a Felbár, ami falunknak az a megnevezése lett, egy Hornibár, Osada Bogyíki. Utána persze nem volt más mód, mint megszüntették Nagy Bodakon, Bogyíkin a helyi nemzeti bizottságot, és át kellett költöznöm a Felbári helyi nemzeti bizottságra, ahol továbbra is betöltöttem beosztásomat, adminisztratív munkaerő, könyvelését terén, vagy egyéb feleknek az intézését. Elmondta Vajas Józsefné, született Tóth Mária, 1937. április 4-én, Nagy Bodakon,